Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A kulcsszó szerintem ebben az országban mindenki számára Kertész Imre könyvének címe, tudnilik, hogy sorstalanság. Meggyőződésem, hogy a Magyarországon élő nép, a mi népünk sorstalanság állapotában leledzik, mert egy olyan vezetőnk van, aki azt csinál, nem csak idehaza, hanem most már a világban, ami jól esik neki, és hiába kapja meg demokratikus körülmények között, mondjuk így, a mandátumot arra, hogy mindig 4 évig tovább csináljon, amit akarjon, de a lényeg az, hogy az idő múlásával, és ezt megtanultuk a történelemből, egyre veszélyesebb dolgokat fog csinálni. Pedig, ha most azt nézzük, hogy itt van például röpködése a nagyvilágban, most éppen ott hagyott csapott papot Washingtonban, a NATO csúcsot maga mögött tudta, és csak azért, hogy maximum egy órát, de még annyit sem, talán 30 percet együtt tölthessen egy nem hivatalban lévő amerikai volt elnökkel, csak azért, mert meggyőződése, hogy ez lesz az új amerikai elnök, és kijelenti, hogy ez az ember, akivel ő találkozott, az fogja meghozni a világ békét. Tehát, és ezt halál komolyan mondja a világ számára, és a világon, az egész világ sajtó foglalkozik vele. Tehát egy olyan dolgot is megcsinál, ami nagyon ügyes egyébként, és az amerikai vendéglátója Donald Trump is ebben gondolkodik, hogy nincs olyan, hogy rossz publicitás. Hiába mondok én itt akármit, hogy ez őrület, ezt ki nem lehet bírni. Akkor is az a lényeg, hogy a rossz publicitás is publicitás, és ebből mind a ketten profitálnak. De akkor is mi, magyarok, sorstalanná váltunk. Ez a határozott véleményem, és lehet velem persze vitatkozni, és lehet, hogy nagyot tévedek. Most Arató László kollégám Brüsszelből fog nekünk beszámolni arról, hogy mindaz konkrétan, amit én most itten sejtetni engedek, az leszűrődik-e valamiképpen Brüsszelben, az Európai Unió és a NATO központjában. Szervusz László!
Köszöntöm a nézőket és téged is!
Te értetted, amit én mondani akartam, hogy nem tudunk semmit, nem lehet kiszámítani semmit ezzel az emberrel kapcsolatosan?
Igen, és bár ugye Orbán Viktorral kapcsolatban rengeteg negatív tapasztalata van az Európai Uniónak, azt kell mondjam, hogy sikerült meglepnie ezzel az elmúlt 10 nappal az egész uniót, és bár feltételezték, hogy lesznek már meredek dolgok, de erre azért nem volt felkészülve senki sem. Szóval ami történt, az teljes döbbenetet váltott ki az uniós szövetségesekből, olyannyira, hogy még mindig keresik azt, hogy milyen választ lehetne, vagy kellene adni, de az biztos, hogy így július 12-én már nagyon sokan nagyon várják a december 31-ét.
Tudnék, hogy akkor ér véget ez a ciklus, amelyet a magyar kormány irányít, ugye? De sokan nem értik mi nálunk, mert a propaganda annyira megtévesztő idehaza, a hivatalos propaganda, hogy tulajdonképpen van-e valamilyen speciális önállósága, szubjektív lehetőség garmadája annak, amit egy soros elnök megtehet az Európai Unióban. Vagy eddig nem volt ez téma, és ezért nem is szabályozták.
Az elsődleges feladata a soros elnökségnek, és akkor ugye nem csak a miniszterelnökről beszélünk, hanem különböző tanácsi formációkról, ahol a tagállami miniszterek vannak jelen. Tehát az, hogy a tagállamoknak az álláspontjait közelítse egy-egy témában, fogja össze őket, de a soros elnök az nem szóvivő, tehát ő nem reprezentálja az Európai Uniót külpolitikai kérdésekben különösen. Tehát nem arról van szó, hogy aki a soros elnökséget betöltő kormány szóvivője, akkor onnantól kezdve ő az, aki az EU nevében beszél külföldi partnerekkel, vagy harmadik országbeli partnereke, mert az változatlanul ugyanaz a személy mindig, az Európai Tanács elnöke, aki most Charles Michel, és majd António Costának fogják hívni ősztől, tehát semmiképpen sem Orbán Viktornak. Szóval Orbánnak egyrészt abszolút nem volt, vagy nincs, és ő is azt mondja egyébként, hogy nem az EU nevében beszélt, csak hát amikor bemutatkozik, akkor elmondja, hogy ő a Soros elnökségnek a miniszterelnöke. Egyébként meg itt van a név egy kártyám, tessék megnézni, milyen szép uniós Soros elnökségi logó van rajta. Szóval ezek az első napok után átjöttek ezek a dolgok, hogy itt hát át van verve az EU tulajdonképpen, vagy sarokban van kényszerítve, vagy kézkények elé van állítva. És jöttek is a heves reakciók, de azt tudom mondani neked, hogy a Putyin látogatás után még egy-két napig voltak ezek a tiltakozások, aztán amikor Pekingbe ment, vagy most Trumphoz ment, akkor már a nyilvánosan a legtöbb esetben inkább az volt, hogy no comment, és nem kommentálták semmilyen módon sem ezeket kifelé a tagállami vezetők. Azért mondom ezt így, hogy kifelé, mert azért belül elég komoly mértékben áll a bál.
És az a hatás, amit a gyakorlatban pozitívan tud önmaga számára prezentálni, mind Orbán, mind Trump, tudnilik, hogy tök mindegy, hogy ha rosszat mondanak nekünk, mert az is publicitás, azzal is növekszik a varázsunk, azzal is tudjuk még inkább fontosságunkat hangsúlyozni, és ebben a mai világkörnyezetben annál jobb, ha azok bírálnak bennünket, akiknek a jelek szerint a fejlett országok népeinek, közvéleményeinek nagy részének amúgy is már elegük van, tehát az elitnak. Tehát mi ezzel is bizonyítjuk, hogy mi elit ellenesek vagyunk, mert az elit beszél rólunk kígyót, békát.
Igen, én épp erre próbáltam utalni, hogy szerintem pont ezért álltak le azok a kommentek, amik kezdetben voltak, tehát amikor Moszkvába volt, utána volt egy csomó tiltakozás, és utána, amikor Pekingbe ment, akkor viszont már tendenciózusan ez volt a reakció, hogy nem kommentálunk, bármi történjen is, mert hogy nem akarták még egyszer elmondani azt, hogy mi ellen tiltakoznak, hogy ne legyen az, hogy akkor amit Orbán tesz, akkor arra akármilyen, de van egy EU-s vagy egy tagállami vezetői reakció. Ehelyett, ami történt, az, hogy két dolog van, amire én inkább felhívnám a figyelmet, és hát ez nem a nyilvánosság előtt zajlik, tehát ez ebből a szempontból egy másik történet. Az egyik az, hogy a tagállami állandó képviselő, tehát a nagykövetek szintjén ez téma volt, tehát ez bekerült a köztudatba, az EU-s pár közbeszédbe, másrészt pedig deklarálta több ország, hogy redukálja a Magyarországra küldendő miniszterek számát, és hogy ezeken az informális tanácsüléseken nem fognak minisztert küldeni, hanem esetleg egy államtitkár, de az is lehet egy nagykövetet. Szóval ez a közvélemény felé nyilván semmit nem jelent, egyébként pedig magának az üzenet értéke az diplomáciailag elég súlyosnak mondható, de hát egy kérdés, hogy ennek bármilyen hatása van a magyar kormányra, gyanítom, hogy nincs.
Ha egy pillanatra megállnánk Trump ügyében, mert ugye általában az a világfelfogás, hogy Donald Trumpnak igazából most van csak esélye ténylegesen, hogy a év végén ő lesz az amerikai elnök, mert Biden körül abszolút a bizonytalanság. Na most ezt az európai uniós szervezetek, intézmények, illetőleg a hangosabbnak számító képviselők, európai parlamenti képviselők körében már beáraszták, és ha igen, akkor ennek milyen lenyomatait, milyen bizonyítékait véled látni?
Én azt gondolom, hogy ennek a beárazása már Trump bukásával, tehát a választás elvesztésével megkezdődött, mert hogy akkor volt egy olyan tapasztalása az Európai Uniónak az első és eddig egyetlen Trump ciklusból, ami után azt mondták, hogy mi van, hogyha ez még egyszer megtörténik, mi van, hogyha megint kereskedelmi háború, mi van, hogyha NATO-ban megint ilyen feszültségek lesznek, hogy ez ne legyen már még egyszer, és akkor ezzel tegyünk valamit, hogy ez ellen, és legyünk függetlenebbek, nem csak Kínától, hanem az Egyesült Államoktól is, és ennek jegyében hoztak jogszabályokat az elmúlt 5 évben az EU-ban, hoztak olyan jogszabályokat, ami a belső iparnak a megerősítésére és a harmadik országok felé való kitettségnek a csökkentésére vonatkozott, tehát ezek konkrét jogszabályok formáját öltötték, és ez az igény, hogy erre szükség lesz, ez nyilván az elmúlt egy évben, vagy mondjuk egy évben, amikor láthatóan Bidennek meggyengültek a pozíciói, láthatóan Trumpal abszolút esélyes ennek a következő választásnak, és hogy vissza fog jönni. Szóval, hogy nem akartak még egyszerűen felkészületlenül beleesni ebbe a kapcsolatba az amerikaiak, amikkel kapcsolatban egy háttérbeszélgetésen mondta egy bizottsági tisztviselő, hogy itt leginkább az a probléma, hogy nem tudták, hogy mit akar Trump, hogy mit akarnak az amerikaiak, amikor a Trump volt az elnök, mert mondott ezt is, mondott azt is, csinált egy harmadik dolgot, tehát teljesen kiszámíthatatlan volt az amerikai elnök akkor, és hát hogyha ez visszajön, akkor nyilván erre valahogy készülni kell, bár nyilván pont a kiszámíthatatlansága az, amire nagyon nehéz lesz.
Mennyire látod kemény kihívásnak, amit az Európai Parlamentben szintén kreátorként adott elő a magyar miniszterelnök, illetőleg az ő pártja, hogy tudnélik végül is, betartva ígéretét, néhány nap alatt összehozott egy 81 néhány fős új frakciót. Eme frakció tagjai egyrészt a volt osztrák-magyar monarchia tagállamaiból jönnek, másrészt pedig olyan politikusok, mint szinte kivétel nélkül, akik ugyanúgy kacérkodnak Oroszországgal, mint ahogy Orbán. Tehát úgy is mondhatnám leegyszerűsítetten és szenzációt keltően, hogy ez az orosz barát frakció. Ez egy komoly kihívás szerinted, vagy sem?
Szokták is úgy említeni, hogy Putyin barátai, tehát a pátriótokat átkeresztelik Putyinná. Ez az egész helyzet arra mutat rá, amit egyébként a választások előtt is lehetett látni, hogy a szélső jobb oldal megerősödik, de nem egységes. És hát nagyjából a felméréseknek megfelelő darabszámú szélső jobboldali populista képviselő jutott be, és ugyancsak a felméréseknek, vagy az előzetes politikai latolgatásnak megfelelően nem tudtak egységes frakciót csinálni, és nem, hogy ketten két felé osztottak volna, hanem három felé, tehát már három ilyen párt van az Európai Parlamentben, de ettől persze darabra nem lett több a képviselőknek a száma, viszont egyrészt rámutat az ő belső megosztottságukra, plusz a frakciókon belül is vannak megosztottságok, amik előbb-utóbb ki fognak jönni. És hát egy nagy kérdés most, amiről most ezekben a napokban van szó, hogy lesz-e az Európai Parlamentben például a patrióták köré vonva ez a fajta egészségügyi kordon, a cordon sanitaire, ez abszolút nyitottak erre, meg hát szervezik a centrumpártok képviselői, ami azt jelenti, hogy hiába járna az arányossági számítások szerint meghatározott számú mondjuk EP alelnök vagy bizottsági elnök, akár a patriótáknak, nem fogják megszavazni őket a képviselők, tehát a többi párt képviselői, a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták és a liberálisok, mert hogy azt mondják, hogy nem akarják, hogy Putyin érdekei, és így mondják, megjelenjenek az Európai Parlamentben, és hogy ők képviseljék az Európai Uniót bármilyen szinten is. Ez a dolog, hogy ebből lesz, az a jövő részünkben előttől döntenek akkor, de nem szokott egy sajtótájékoztatni, hogy ez a cél.
Az utolsó mondatot mond még egyszer, sajnos elment egy picit a vonal. Az utolsó mondat, tehát a kulcsot ismételd meg, légy szíves.
Igen, tehát a bizottsági elnöki pozíciókról volt ütelekedés, és hogy a rakéták kérdésből a patriót pártnak a jelöltjeit. Erről ma már elég, hogy nyíltan beszéltek az érintett pártok szóvivői, volt már csatlakozó az Európai Parlamentbe, és ott elmondták, hogy az egyeztetés arról, hogy ezt az egészségügyi kódot a patrióták köré felhúzták.
Tehát egy elszigetelődési elszigetelést próbálnak ismételten a fővonalbeli európaiak, ahogy annak idején már, amióta én élek, azóta volt osztrákokkal szemben ilyen, és mindenféle szélső jobboldal ellen, de valójában sajnálatos módon ezek hosszú távon sosem működtek. De esetre ez az egész, amiket elmondtál, egyrészt a tudásunkat bővítette, másrészt viszont nem töltheti el a Európa egységének szurkoló ember túl sok örömmel, mert túl sok a bizonytalanság. Arató László, köszönöm szépen, minden jót kívánok neked.
Minden jót, szervusz.
Múlt héten Berenti Ivánnal jó néhány kérdést átbeszéltünk arról, hogy milyen ez a korszellem, olyan, amilyet most hallhattunk, hogy kiszámíthatatlan dolgok garmadája az, amivel szembenézünk Európában azok, akik szurkolunk az európai egységnek és a nyugat fennmaradásának, és azok is számára is kiszámíthatatlan, akik pont az ellenkező oldalon vannak. Berenti Iván a 94. életévében lévő egészségnek örvendő magyar professzor, aki egyébként az amerikai Los Angeles-i Kalifornia Egyetemnek a professzora továbbra is. Most először ebben a második beszélgetési részben arról kérdeztem őt, hogy mit szól ahhoz, amit Orbán Viktor csinál?
Hadd idézem, mert nagyon tetszett nekem most. A napokban a Ursula von der Leyennek, a Európai Unió tanácselnökének, bizottság elnökének egy igen kemény megnyilatkozása, pontosan erről az Orbán-féle nemzetközi politizálásról és szanaszétugrálásról. Azt mondta a von der Leyen, idézem, Orbán Viktor békeútja hazug, cinikus, Orbán nem képviseli Európát, az Európai Uniót, csak saját érdekeit. Orbán útjai nem a békét szolgálják. Hát ez végre egy kemény kiszólás volt, de sajnos az Unió nem követ egy kemény politikai vonalat az orbáni tojástánccal szemben.
Ez utóbbi mondatba kapaszkodom. Hasonlóan merem látni, mint a professzor úr, és kérdezem, nem úgy van, hogy maga Orbán is tudja ezt? És éppen ezért, mert nem képes az Unió csattanós választ adni, ennél fogva megteszi, mert megteheti, és újra bebizonyítja ország világ előtt, hogy az Unió semmit se ér, és csak az olyan emberek érnek valamit, akik mernek élni a lehetőségekkel, mondhatnám úgy is gorombán, hogyha nyitva tárva van, és üresen hagyják azt a bankot, akkor be kell merni menni a bankba, és ki kell rabolni. Ha megteszik, megteszem, mert megtehetem.
Igen, ez sajnos találó. Az a helyzet, hogy ha jobban belenézünk a valóságos folyamatokba, a tényekbe, akkor olyan világos, hogy Magyarország, és ennek következtében persze az Orbán kormány is, végső soron az Európai Unió köldögzsinórján át lélegzik. Ugye az Unió 2004 óta, 20 év óta évente a körülbelül a magyar nemzeti jövedelem 3%-ának megfelelő anyagi támogatást ad Magyarországnak a felzárkózást segítendő. Ez eddig összességében olyan 60-70 milliárd euró uniós pénztámogatást jelentett, és most olvastam egyébként a Külgazdaság című folyóiratban egy kiváló cikket Gulácsi Gábor és Kerényi Ádám szerzőpárostól, akik azt mondják, hogy még ennél a támogatásnál is 2,5-3-szorosa az, amit Magyarország nyer az unió tagságából is, támogatásából. Ugye azt, hogy végül is a magyar hozzáadott érték 50%-át külföldi, főleg Európai Uniós vállalatok állítják elő. A magyar export 80%-át ezek a nyugati vállalatok biztosítják és bonyolítják le. És sőt, az Orbáni kormányzat közel másfél évtizede alatt az állami beruházások közel felét is unióforrásokból finanszírozták. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy az elmúlt 2 évtizedben, benne az Orbáni másfélben, a magyar gazdaság fejlődése tulajdonképpen az Európai Uniónak volt köszönhető.
Hát, ugye ezek tények, és eme tények tükrében egészen fantasztikus, mondhatnám azt, hogy egy tudományos fantasztikus írók nem tudnak olyat kitalálni, hogy eme Európai Unió ellen zajlik azóta egy propaganda, amióta ilyen hatalmas, nagyvonalú, vissza nem fizetendő támogatásban részesül Magyarország. Ilyesfajta politika mögött ön mit lát? Egyáltalán hasonlítható-e ez a fajta konkrét politika a magyar történelem bármely korábbi rezsimjének politikájához?
Hát, hogyha kedvenc költőm, és hát mivel prózai írásait talán még jobban szeretem, mint verseit, kedvenc írom, Ady Endre, 1902-ben, tehát jó régen, 120 évvel ezelőtt megmondta, hogy Magyarország kompország, ez egy nagyon híres prózai írása, Magyarország kompország, amely vitorlázik kelet és nyugat között, de szabadon idézem, de szívesebben kelet felé. Magyarország 1000 éve hadba áll Európával, Ady szavai ezek is. Úgyhogy sajnos nem példátlan. Úgy tűnik, ha 120 évvel ezelőtt Ady ilyeneket írhatott, ami úgy, mintha mai Magyarországra írta volna, akkor ennek volt valami előzménye is.
Igen, ez nagyon jó, hogy ezt elmondja. Több ezer hallgató most elgondolkodik, és meg is keresi majd Ady Endre írását. Viszont nekem, visszatérve az előző heti beszélgetésünknek egy részéhez, hogy tudnélik, én szeretem önkényesen a 30-as évekhez is hasonlítani korunkat, és akkor is ugye volt ez a Kálai kettős, meg a 40-es évek elején nevű politika, amikor egy kicsit ide, egy kicsit oda, pávatánszerűség, de azért ez folytatódott az én emlékeim szerint, akkor már éltem, ugye a Kádár korszaknak is volt egy ilyen specialitása, hogy igen, valahova tartoztunk, de azért mindig kacsintottunk a másik oldal felé. Persze a kettő nem ugyanaz, a Kálai és a Kádár, de, és az Orbán is egy harmadik dolog, de ez tulajdonképpen benne van a génjeiben a magyar elitnek, és ez újra és újra visszatérő dolog, vagy itt van most, és itt valami egészen fantasztikus másság, amit Orbánnak a személye jelent.
Hát ez is benne van, de én úgy érzem, hogy tulajdonképpen van benne egy közép-kelet-európai másság nyugathoz képest, mert ha megnézzük, hogy hol vannak ma erőteljesen jobboldali kormányok, ezek zömében közép- és kelet-európában vannak, a Balkánon is, úgyhogy persze, magyar sajátosság, Orbán sajátosság, közép-kelet-európai sajátosság is, ami nyilván egy hosszú történelmi folyamat összefüggésében értelmezhető csak. Hát igen, Magyarország hiába függ a nyugattól, hiába él a nyugatból, azt kell mondanom, ugyanakkor harcban is áll vele.
A másik, ami a 30-as évek végéhez kapcsolódó dolog, az a bizonyos chamberlaini appeasement politika, ami eszembe jut. A Chamberlain esetében feltételezett, hogy volt egy igazi cinizmus nélküli jó szándék, egy naivitás, hogy ha megadunk bizonyos kedvezményeket, és meghajolunk Hitler követelései előtt részben, akkor megmentjük a világ békét. Na most ilyesfajta naivitást én nem feltételezek Orbán részéről, de facto nem egy ugyanolyan appeasement politika az, amit ő most gyakorol, amit annak idején Hitlerrel szemben próbált Chamberlain gyakorolni?
Van hasonlóság, de van egy óriási különbség is. Chamberlain nem rajongott Hitlerért, nem volt barátja Hitlernek, Orbán viszont barátja az agresszor Putyinnak, tehát tulajdonképpen hasonlít is meg nem is az appeasement a megbékéltetési politikához. Ezek inkább csak szavak az Orbán-féle politikában, mert Orbán elárulja Ukrajnát, nem akarja támogatni igazán Ukrajnát. Orbán Putyin oldalán áll. Annak idején a elhibázott angol politika elhibázott volt, de nem állt Hitler oldalán.
Ez egy nagyon lényegesnek tartom legalábbis azt, amit most elmond, hogy valószínű, hogy a dolgok hátterében nem valami mutyi lehet igazából, hanem az, hogy Orbán szereti azt a rendszert, amit Putyin csinál. Hogy ő tulajdonképpen elvtársának tekinti Putyint. Nem lehet?
De így igaz, és sajnos ez igaz a Trumpra is, aki, hát reméljük nem kerül hatalomra, de ha a választások után novemberben hatalomra kerülne, akkor valami hasonló helyzet állít elő, hogy Trump is rajong a diktátorokért, mert tulajdonképpen ő is az akar lenni. Orbánban is megvan ugyanez a vonzás, mert ő is szereti ezt a diktatórikus uralmi pozíciót.
Ez kulcsfontosságú összefüggés, és ez is alátámasztja, hogy én nagyon megtisztelve érzem magam, illetőleg a hallgatóink nevében is mondom, hogy erre az összefüggésre professzor úr Kaliforniából rávilágít, mert itt nagyon nehéz ezt a dolgot ilyen szemszögből megvizsgálni. Ugyanakkor olvastam sok visszhangját mindannak, amit a múlt héten beszéltünk, és biztos hasonló visszhangot is fogunk olvasni erről a beszélgetésről, akár a Facebookon, akár másott a otthonokban, akik odafigyelnek a professzor úr szavaira, hogy hogy vesszük mi, úgymond liberálisok, a bátorságot, hogy kijelentjük, hogy ez így van? Hogy mi úgy csinálunk mindig, mintha mi tudjuk mindig, ahogy magyarul mondják, a tutit, és lenézzük azokat, akik totálisan másként látják. És mi vagyunk, akik hibázunk abban, hogy nem vesszük észre, hogy korunkban, az internet korában már nem tudjuk úgymond kisajátítani az igazságot liberális fővonalbeli gondolkodók, és mi vagyunk azok, akik felsülünk, és segítjük akaratlanul is éppenséggel a Trumpokat, az Orbánokat és a Putyinokat, hogy hatalomra jussanak, mert amit mi mondunk, az kontraproduktív. Bizonyára Amerikában is észleli ezt az ellentmondást. Mi az ön véleménye erről?
Hát ebben van igazság, bár hozzá kell rögtön tenni, hogy mindkét oldal mondja a magáét. Hát ugye most már többször hivatkoztunk a 30-as évek párhuzamára, hát nem lehet azt mondani, hogy a liberális demokrat Európa provokálta volna Mussolini és Hitlert, és ma sem mondanám azt, hogy ez a liberális demokrata nyugat, hogy úgy mondjam, provokálja a mai szélső jobboldal hatalmi törekvéseit. Én azt hiszem, hogy ennek mély társadalmi politikai gyökerei vannak a térség, a közép-kelet-európai térségben. Természetesen van Amerikában is, és mindenhol bizonyos értelemben, de talán nyugaton nehezebben kerekedik ez felül. És nekem nagyon érdekes, hogy Giorgia Meloni, olasz miniszterelnöknő példája, aki maga egy valóságos fasiszta párthoz tartozott korábban, és egész világ megijedt, mikor kormányra került, hogy ez a fasizmus uralma Olaszországban, és erre mi történt? Szépen platformot változtatva beilleszkedett a demokratikus liberális Európába. Úgyhogy én azt hiszem, van egy erős térségi vonatkozása ennek, amit megint hosszú történelmi folyamatok tehetnek csak érthetővé.
Igen. Mindazonáltal innen merem önnek, Amerikában élő professzornak felhozni, hogy azért Donald Trump alapvetően megváltoztatta azt az alapállást, hogy Közép-Kelet-Európa ilyen, és a Nyugat olyan, és Amerika olyan, mert ugye éppenséggel vele kapcsolatban is nagyon komoly aggodalmak merülnek föl, hasonlatosak, mint Giorgia Melonival szemben, persze leegyszerűsítettem, fejezem most ki magam, és Meloni ugye bebizonyította, hogy megtalálja a helyét a nyugaton belüli szférában, és ott jól végzi a dolgát nemzetközi szempontból. Miért nem lehetséges, hogy elképzelnünk, hogy hát ha ugyanilyen lesz majd Trump, hogyha ő hatalomra jut?
Sajnos ezt nem hiszem. De szerencsére azért Trumpnak nincs akkora támogatottsága. Hát olyan, hogy mondjam, 30-40% közötti támogatottsága van még a saját pártjában is. Úgyhogy nem hiszem, hogy a Trump jelenség az azonosítható a közép-kelet-európai folyamatokkal, jelenségekkel, és hát nagyon valószínűnek tartom, hogy még, mint látjuk, az sajnos Biden nagyon tragikus figurává vált az utóbbi időben, de még az ő versenye is hát kihívhatja Trump vereségét. Szóval ez itt Amerikában azért nem ilyen tömegtámogatású. Van itt egy szélsőség, jócskán, mindig is volt, Ku Klux Klan és egyéb szélsőségek, de hát ez körülbelül egyharmados támogatottság.
Ez volt a második része annak a beszélgetésnek, amit Berend T. Ivánnal, a Közgazdasági Egyetem volt rektorával, évtizedek óta a UCLA, a Kalifornia Egyetem professzorával folytattam. A jövő héten még a harmadik részre is felhívom előre a figyelmet. Remélem a professzor úr és mindannyiunk egészsége rendben lesz, és jövő csütörtökön felveszem vele a harmadik részt. Ezen közben azt tapasztalom megfigyelőként, hogy a világgazdaság, a piacok, a tőkepiacok és minden olyan szépen megy előre, fejlődik, és semmilyen jele sincs mindazon problémáknak, a piacokon legalábbis, amiket mi ebben a műsorban nagyon komolyan fölvetettünk, és komoly aggodalommal tölt el mindannyiunkat. Hogy lehetséges ez? Kovács Krisztián, a Concord Befektetési Társaság vezető geopolitikai elemzője a beszélgető partnerem.
Bizonyos jelek persze azért vannak azzal kapcsolatban, hogy átalakul a gazdasági munkamegosztásnak a rendszere. Ugye ez a minden határ nélkül globalizált világgazdaság, ez alapvetően arra épül, hogy a technológiának és a tőkének a legfontosabb birtokosai igénybe vehetik a legnagyobb növekedési rátával kecsegtető piacokat és a legnagyobb munkaerőkínálattal rendelkező régiókat, és ezek így összeérnek, és hát ennek nem is tudom, hogy vége van-e, de mindenképpen átalakul, megváltozik a tőkeáramlás iránya sok esetben, mert ez a reshoring nevű kategória már nem csak arról van szó, hogy nyugat-európai és észak-amerikai nagyvállalatok kapacitásokat telepítenek Dél-Kelet-Ázsiába, elsősorban persze Kínában, hanem visszafele is telepítenek, részint kifejezetten politikai okokból, úgy értem politikai vegzálástól szenvedve, részint mindenféle logisztikai ipartelepítési megfontolások alapján. Tehát egy kicsit szakadt szét azért logisztikai, technológiai értelemben a világgazdaság, és ez a pénzügyi piacokon is érezteti a hatását. Amit mondott a kérdésében, az teljesen igaz, a fejlett országok pénzügyi piacait tekintve, és elsősorban az amerikai piacokat tekintve, ott tényleg most naponta mennek új csúcsra a nagy kapitalizációjú részvényeket tömörítő amerikai részvényindexek, de Kína évek óta leszakadt erről a folyamatról, folyamatos szenvedés van a kínai részvények piacán. Egyre nagyobb figyelmet követel a kínai hatóságoktól, hogy támogassák a yuan árfolyamát, miközben nem indult újra igazából a gazdasági növekedésnek az a szédítő dinamikája a Covid leállás óta. Tavaly nyáron voltak annak jelei, hogy mégis szépen megindulnak, nem indultak meg. Deflációt exportál a világba Kína, és éppen ezért igen fontos számukra, hogy minden exportételért megküzdjenek, mert a belső fogyasztást, a belső keresletet nem sikerült feltörgetni.
A deflációt exportál kifejezés az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyre olcsóbbá teszi önmagát a világ számára, és ezzel a világnak segít abban, hogy ne legyen nagy infláció, tehát mondjuk a Temu nevű ilyen bevásárló hálós rendszeren keresztül elképesztően alacsony árak vannak, és ezek egy példabeszéd csupán, akkor ezzel ő tulajdonképpen deflációt exportál, és nem csak konkrét árut, és ezzel gyakorlatilag a magyar embereknek is az életét olcsóbbá teszi. Nem így van? Ezt jelenti a defláció export?
Valami hasonlót jelent tulajdonképpen. Azt jelenti, hogy Kínában sokkal kisebb az infláció, mint a többi nagy gazdaságban. Kínában nagyon sok mindent exportálnak a többi nagy gazdaságban, hát mindenki tudja, aki bármit vesz, és megnézi, hogy mi van a hátoldalán írva. És ez a kisebb inflációs dinamika, ez lefele húzza a globális inflációt.
Tehát akkor tulajdonképpen...
jóval kisebb a globális infláció, és az egyes gazdaságban tapasztalható, fejlett gazdaságban tapasztalható, helyben megmérhető infláció is kisebb attól, hogy nyitva vagyunk Kína felé egyelőre.
Igen, ugyanakkor az, hogy most nyitva vagyunk még, és akkor bátran beszélhetünk, mi európaiak még nyitva vagyunk, és részben még Amerika is nyitva van, de olyan üzeneteket küld a politika Amerikából és most már Nyugat-Európából is Kína felé, hogy nem leszünk nyitva, és egyre nyilvánvalóbbá akarják tenni, hogyha bizonyos feltételeknek, amelyeket a Nyugat megkövetelne Kínától, Kína nem teljesít, akkor egyre kevesebb lehetőséget biztosítunk a kínaiaknak Európában, illetőleg az Egyesült Államokban. Ezt ön hogyan értékeli?
Egyedre még, ha az abszolút szinteket nézzük, akkor nagyon nyitott mind Észak-Amerika, mind Nyugat-Európa Kína felé. Tehát nagyon, hogy mondjam, szívesen vesszük azt, amit ott előállítunk mi magunk elsősorban. De azoknak a termékeknek a jelentős részét, amit Kínából importálunk, úgy értem mi, a északi félteke nyugati oldalán, azt innen származó látok állítják elő elsősorban. Eddig ezzel nem is volt gond. Ugye akkor kezdődik a gond, amikor már tulajdonosi szinten is kínai szereplőktől származó árukat importálunk itt Európában, meg Észak-Amerikában, és az itteni vállalatok már nem a saját leányvállalataik által elvetett termékeket hozzák ide, hanem kénytelenek könyörtelen árversenyt folytatni valóban kínai szereplőkkel, akiket a kényszerített technológiatranszferrel, mindenféle fairness szabályt felrúgó állami támogatási rendszerrel, dömpingárakkal felszerelve küldenek ránk, és ebben a szituációban valóban a kereskedelmi háborúnak a híráramlása az, ami uralja a címlapokat. De hogy ez elmegye odáig, hogy zárt gazdasági zónákra szakadt szét a világgazdaság, azt én biztosan nem merném kijelenteni, és nagyon remélem, hogy nem is így lesz, mert az tényleg ilyen kisebb világháborús setup.
Minden esetre most egy konkrét politikai eseménysorozat az, ami leginkább zavarja a kedélyeket a politikában, Nyugat-Európában és Amerikában egyaránt. Tudnélik, hogy a kínaiak elkezdtek valóságosan közvetetten az oroszok oldalán beszállni ebbe a háborúba, fegyverekkel támogatják az oroszokat, pluszban még katonákat is küldenek, úgy persze csak hadgyakorlatra a belaruszokhoz, tehát olyasfajta történésekről van szó, amelyek korábban nem voltak. De ezek még mindig nem éreztetik a hatásukat a világ nagy tőke piacain, holott 20-30-50 évvel ezelőtt ilyesmi, nem szó szerint, de hasonló fejlemények egészen komoly árzuhanásokat és zavarokat okoztak a piacokon, ahogy mondani szokták, és most nem.
Azt, hogy a piacokon mi történik, az azért döntően két faktortól függ. Az egyik, hogy azok az eszközök, amik a szervezett pénzügyi piacokon forognak, perspektívikusan milyen pénzáramlással kecsegtetik a tulajdonosokat. Tehát, hogyha részvényekről van szó, akkor azok a vállalatok mennyi profitot fognak termelni várhatóan a jövőben, amiknek a részvényével kereskedünk, amelynek a részvényével befektetünk. És a másik faktor pedig az, hogy mi az alternatívája ezeknek a befektetéseknek. És innen nézve szerintem semmi meglepő nincs abban, hogy kereskedelmi háborús híráramlás mellett mennek újabb és újabb csúcsra az amerikai részvényindexek, mert az amerikai gazdaságnak és a legnagyobb amerikai vállalatoknak, a néhány száz legnagyobb amerikai vállalatnak a jövedelmezőségét nem okvetlenül rontja le összességében. Nyilván ilyen formában vannak nyertesen vesztesei, de összességében nem okvetlenül rontja le egy kevésbé globalizált világgazdasági modellnek a kialakulása, vagy az ezen az úton való elmozdulás. És a másik tényező, hogy mi az alternatíva? Hát ettől inkább csak megszűnik az alternatíva. Tehát ahogy lépdelünk el a nagyon integrált világgazdasági modell felől, egy kicsit kevésbé integrált felé, úgy egyre inkább fölmerül az a kérdés, hogy a tőkeáramlás milyen szabályozási korlátokkal néz majd szembe. Hát azt a legkönnyebb leszabályozni. Sokkal könnyebb, mint bármiféle komoly logisztikai, ipari rendszerbe belenyúlni. Tehát aki óvatos, az egyre kevesebbet fektet be Kínában, egyszerűsítsük le, és egyre többet az Egyesült Államokban. Tehát ez a folyamat mi kifejezetten táplálja is az amerikai eszközök, és általában a fejlett piaci eszközök iránti érdeklődést.
És itt van eközben a mi kis Magyarországunk, a hazánk, amelynek mai politikája, nem mai, hanem már néhány éve stratégiává tettük ezt a politikát. Tudnélik, hogy Kínát akarjuk, mint fő mi szempontunkból tőkeimportőrök vagyunk, ők tőkeexportőrök mi felénk. És az akkugyáraktól kezdve egy csomó beruházás és perspektívikus dolgok, azok mind Kínához kötődnek. Ezeknek mindaz, amiről most beszéltünk, mintha nem lenne közeljövőjük, mert ezek iránt talán egy kereskedelmi háborús és geopolitikai feszültségekkel telített időszakban Nyugat-Európa nemet akar mondani. De Magyarország nem nemet, hanem nagyon is igent akar mondani. Ez sokféle drámát hordozhat Magyarország számára, mondom én.
Hát szokás szerint az ördög megint a részletekben van, azt hiszem. Ez attól függ, hogy milyen típusú beruházásban gondolkodnak kínai vállalatok itt az unió perifériáján. Ha átcímkézésről van szó, akkor az tényleg veszélyes. Mexikóban látjuk ezt elég erősen, minél több szankciót, minél több kereskedelmi korlátozást léptetnek életbe az amerikaiak Kínával szemben. Valahogy annál több a mexikói összeszerelő kapacitások összes kibocsátása. Röviden mondom, átcímkéznek kínai árukat, kínai termékeket, és onnantól mexikói áru lesz, és Mexikóból importálják a kínai árukat az Egyesült Államokba, és akkor nem vonatkoznak rájuk a Kínára kivetett szankciók. Na, hogyha valami ilyesmivel próbálkozik egy kínai vállalat, az unió keleti periféria, mondjuk Magyarországon, létesít olyan kapacitásokat, amikkel tulajdonképpen átcímkéz, az nagyon sebezhető. Az kiderül, mindenki számára világos, és hogy kicsit is eszkalálódik a helyzet, akkor ebben nagyon könnyű azt mondani, hogy a gyerekek nem jó, ez nem oké, és ennek akkor mindenféle kézzelfogható következménye van. De hogyha ezek valóságos ipari kapacitások, akkor önmagában az, hogy egyre több a kereskedelmi korlátozás, és egyre több oka van döntéshozóknak a jövőben ilyenektől tartani, az egy beruházási bumot is el tud indítani a másik területén. Hát ilyen esetben leginkább kínai beruházásokat az unió területén, hiszen akkor abban bízhatnak, hogy az ott előállított termékeik azok uniós termékeknek bizonyolnak. Nagyon nem mindegy, hogy az értékláncban pontosan meddig jut el az adott beruházással létrehozott kapacitás.
Nálunk ugyebár a legnagyobb vita az akkugyárak körül zajlanak, és ezeknek az akkugyáraknak a tulajdonosai ugyebár kínaiak, sőt még munkaerő exportot is folytatnak, és gyakorlatilag az
kínaiak
egész...
Kínaiak és koreaiak,
Így van, de mintha nagyobb lenne perspektívusan a kínaiaknak az aránya, mint a koreaiak. Valójában itt arra lennék kíváncsi, hogy ez az ön tanulmányai szerint, vagy az elemzése szerint mennyire látszik biztonságosnak a magyar nemzetgazdaság és a magyar élet, a Magyarország élet szemszögéből?
A korrekt választ muszáj úgy kezdenem, hogy sem az ipartelepítéshez, sem az akkumulátor technológiához nem értek, de úgy általában azt gondolom, hogy a technológiai fejlesztéshez és az új technológiákhoz kapcsolódó beruházásokhoz kapcsolódó gazdasági, piaci, pénzügyi kockázatot azt jobb a piaci szereplőkre bízni, tehát ezt nem kell az államoknak átvállalni a piaci szereplőktől, kivételes esetektől eltekintve. Ezt a kockázatot jobb meghagyni a vállalatoknál, ők értenek hozzá, és akkor ebből lesz egy jól működő, hatékony tőke allokációs rendszer. Az akkumulátor technológia az egy ilyen gyors fejlődési állapotban van. tehát egyáltalán nem világos, azt azért ki lehet mondani, hogy melyik az az akkumulátor technológia egészen pontosan, ami majd tényleg ellátja az autóipart akkor, amikor tömeges szakaszba lép a kizárólag akkumulátorral és elektromotorral hajtott autóknak az időszaka. Ennyire gyorsan változó technológiai környezetben mindenképpen furcsa lenne, hogyha még 10-15 év múlva ugyanazok a technológiák lennének az akkor gyártott autókban, mint a mostaniakban. De az nagy kérdés, hogy a Magyarországra tervezett akkumulátorgyárak azok mennyire lesznek rugalmasak abban az értelemben, hogy csak a mostani technológiai akkumulátorok gyártására készülnek fel, vagy viszonylag könnyen át lehet majd állítani őket másra. Én mindenképpen meghagynám ezt a vállalatoknak, hogy gondoskodjanak magukról, és egyébként a magyarországi akkumulátorgyártási kapacitások egy része az ilyen, tehát ott autógyártó kapacitásokhoz társul, van olyan kínai akkumulátorgyártó, és aki német autógyártó mellé szegődve készül rengeteg akkumulátort gyártani, tehát beszállítóként megvan rá az elvileg fix vevője, ez szerintem teljesen rendben van. Ami vet fel kérdéseket az az, hogyha a tőkeallokáció szerepét akarja átvenni az állam a vállalatoktól, a piasztól.
A tőkeallokáció szerepének átvétele, ez konkrétan lefordítva mit jelent?
Hát leginkább azt jelenti, hogy adófizetői pénzből teszünk hozzá egy gyártási kapacitás kiépüléséhez. Eleve lemondunk adott esetben adókedvezményekkel későbbi adóbevételekről, és közpénzt vagy állami tulajdont tolunk bele ezekbe a beruházásokba. Hát az ökológiai erőforrásokról, potenciális környezeti károkról ebben az összefüggésben nem tudunk beszélni, de valószínűleg az ennél lényegesen fontosabb önmagában is.
Utolsó kérdésem, hogy a többi közép-kelet-európai nemzetgazdagság, illetőleg általában az Európai Unióban tömörült nemzetgazdaságokon belül van-e még olyan ország, ahol ilyen erőteljes az állam szerepe a tőkeallokációkban, általánosságban, illetőleg abban, hogy nem a piaci szereplők adják meg az alapjait annak, hogy milyen irányba menjenek, hanem nagyon, mint ahogy az ázsiai országokban, ugyanúgy nálunk, például Magyarországon, és én nem tudom, hogy van-e még egy ilyen ország, ahol alapvetően a nagy gazdasági struktúrákat így vagy úgy az állam ellenőrzi, vagy közvetlenül, vagy közvetetten.
Hát nem tudnék rá példát mondani. Európai Unión belül. Az Európai Unió jelentős részben arra épül, hogy körülszabályozza a versenyt, tehát a piaci típusú mechanizmusokat. Szerintem durván, súlyosan és nagyon gyakran szakszerűtlenül túlszabályozza egyébként a versenynek mindenféle megnyilvánulását és leágazását, és úgy általában az uniós bürokrácia szerintem valami hasonló mértékben nem hisz a piac értékteremtő erejében, mint ahogy az ázsiai gazdaság irányítási modell, vagy azt csodáló kormányok, de ezzel együtt mégiscsak az van, hogy alapvetően nem a normatív, nem a döntéshozásra épülő, és például nem a magas szintű kormányzati döntéshozásra épülő beruházások hoznak létre új kapacitásokat, hanem a piaci logika, és ezt terheli meg mindenféle módon a szabályozás. Azt hiszem, hogy ebben kimagaslunk a régióból is, meg Európából is.
Mármint, hogy nem a piaci logika.
Igen, igen.
Vezető elemzőjének a véleménye. Köszönöm figyelmüket, a jövő héten ismét találkozhatnak a hangommal, és egyebek között Berenti Iván hangjával is. Köszönöm Simon Erika, Túri Lui és Bencsik Gyula közreműködését, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.